Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek fő forrása, a jövedelem szabályozás eszköze. Az adóztatás fő célja anyagi eszközök biztosítása közcélok megvalósításához. Nézd meg az ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
Itt az ASEAN országokban kalandozunk, és most elérkeztünk Myanmarba. Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Jó reggelt!
Myanmar az a régi Burma. 1989 óta hívják Myanmarnak, ez akkor egy ilyen politikai fogásnak tűnt, de egyébként Burma a neve. És a legészaki ázsiai ország, tehát ahogy haladunk észak felé, Kínával határos, kelet felől, dél-kelet felől Tájfölddel, nyugatról Indiával, és részben Bangladessel. Most ezért ez a lokáció nem túl szerencsés, ezt majd fogjuk látni. Egyébként egy érdekes fekvés, egy nagy völgyben, meg egy fensíkon fekszik az ország, 670 ezer négyzetkilométer, tehát Magyarországnak legalább a 6-7-szerese, és 54 millióan lakják, tehát ötszörösen lakják, tehát arányosan úgy nagyjából rendben van. A parti részek azok, amik jobban lakott részek, de a probléma vele az, hogy a legszegényebb ázsiai ország, tehát 1600 dollár per fő az éves GDP, na most lássuk, Szingapur az 58 ezeret csinál, tehát van egy kis különbség.
Hát lehet, hogy köze van ahhoz a katonai huntához, ami ugye átnevezte Burmáról Myanmarra az ország nevét, de ugye mivel nem volt demokratikusan választott parlament, ezek nem ülhetett össze soha, nem hagyták jóvá a módosítást, így ugye áll az, amit mondtál az ország nevéről, úgyhogy lehet, hogy ennek van köze itt a GDP-hez.
Hát van itt sok minden, igazából ők nem annyira szerencsés csillagzat alatt, meg szerencsés fekvés alatt vannak, szóval mondjuk Szingapur extrém, de a magyar egyfelültő GDP is a tízszerese ennek. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag ez egy nagyon szegény rész, az a bengáli öböl, amelyben fekszenek, ez igazából kereskedelmileg nem egy túl izgalmas történet. A legnagyobb város ennek erre Yangon, az a tengerparthoz közel van, három folyónak a torkolata, vagy három folyó érít össze, és hát ott 7,3 millió ember él az ő környezette együtt. A főváros egy kicsit beljebb van északra, az a Naipitán nevű város, ahol közel 1 millióan élnek. Azt kell tudni, hogy ez egy buddhista ország, és hát gyakorlatilag ez a meghatározó főirány. Nagyon indiai befolyású. Tehát amíg láttuk, hogy Tájföld, de sokkal inkább ázsiai, itt azért az indiai kultúra az egy nagyon erős dolog. Egyébként egy nagyon régi kultúra, amit ők itt, ami az ő történelmük. 1050-től már pagán királyság van, tehát egy nagyon komoly királyságok alakulnak itt ki, amelyek elég erősek is. A mongolok azért őket helyre teszik a 13. században, de utána helyreáll a rend, és különböző királyságok folytatják tovább ebbe ezen a területen. Az 1826-ban az angolok az első angol-burmai háborút megvívják, tehát elég rendesen harcolnak az angolok ellen. Végül is három háborút folytatnak, és 1885-ben brit gyarmattá válnak, amik 1948-ig tart, de közte 42 és 45-ben a japánok itt is azért jelen vannak, tehát megszállják az országot. És hát 48-tól függetlenek 1962-ig, majd 62-től 2011-ig egy katonai hatalom átvétel, amit mondtál, utána jön egy pár év demokratikus reform, és most 2020 végén 21-ben megint egy katonai puccs történt, erről majd Botton fog tudni mesélni. Tehát úgy, ahogy mondod, ez itt egy elég erős katonai diktatúra, de nem gondolom, hogy ez lenne itt a fő probléma velük, tehát itt rengeteg probléma van, és talán a katonai hunta az az eredménye ennek az egész történelemnek, nem biztos, hogy az oka a szegénységnek csak. Tehát a környezet, hogy értsük egy kicsit, ez a világnak egy olyan csücske, ahol a gyerekkatonaság az egy rendszeres dolog, Tehát a rabszolgaság az még van, tehát a burmaiaknak egy részét el is adják, ez a mai modern világban elég furcsa hangzik, de Ázsiában aztán a tájok például táj halászhajókon burmai rabszolgák dolgoznak, szóval nagyon furcsa történetek vannak itt, és azt kell tudni, amit néztük múltkor Laos kapcsán, hogy Laos, Kína és Burma, ez a világ egyik legerősebb kábítószer háromszöge. Olyannyira egyébként, hogy most 2020 márciusában mindenük legnagyobb fogását fogták el, és az érdekes, hogy már nem csak ópiummal, meg egyéb ennek származékaival dolgoznak, hanem a világ legnagyobb szintetikus drog termelőjévé léptek elő. 193 millió metamfetamin tablettát.
Ez de nagyon durván hangzik. Én azt gondoltam volna, hogy itt alapvetően ezek az ilyen termelt különböző termények viszik a prímet.
Na van, itt azért egy-két dolog beakad itt a mellett. Tehát 500 kg izé, kristály, metamfetamin, és 290 kiló heroin találtak például. Ez azt mondják, mindenjük legnagyobb fogása volt, de milyen már azt mondják, hogy a világ legnagyobb metamfetamin szállítója. Tehát el lehet képzelni, hogy milyen nagyságrendű fekete gazdaság lehet ebbe az országban, és úgy tűnik, hogy azért alkalmazkodtak a korhoz, mert most már szintetikus dolgokkal is foglalkoznak. Egyébként a jó ír az, hogy ezt állítólag a környéken adják el, tehát a kínaiaktól kezdve Ázsia számos országa, de ez egész Ausztráliáig lemegy.
Tehát az ausztráloknak nem olyan jó hír.
De azért elég kreatívan kezelik ezt, van nem egy elveszett csapat, csak nagyon, tehát ez a történelmük, ez egy komoly hátrány. A földrajzukból a mezőgazdaság elég erős, de a területnek csak 16% a termőföld, így döntően rizst termelnek, de egy csomó minden megterem, és 48% a erdő, tehát a faiparuk viszonylag erős. A gazdasági főiparágok azok élelmiszeripar, faipar és bányaipar. Bányaiparban nem a fémek uralják a terepet, hanem igazából a drága kövek, ezért ez már az angolok is nagyon szerették, a világ legjobb minőségű rubinja innen jön.
Aha.
Tehát ez a rubin az vörös színű, azt kell tudni, és azt hiszem a Tigris személynek, meg mindenek hívták. Tehát egy nagyon igazából ilyen drágakő terület, és innen elég híres, de van gázuk, olajuk a tengerben is, és hát gyakorlatilag ebből próbálnak megélni. Tehát valójában van nekik turizmusuk, ami viszonylag kevés, a petrólom iparáguk az viszonylag erősebb, rizstermelésből akkor van ruhaiparuk, tehát ami kifejezően olcsó, és hát gyakorlatilag van kis fémiparuk, tehát ez, ami rájuk jellemző. Pont a katonai hunták miatt viszont, ami a fő probléma, hogy a külföldi direkt befektetések nem nagyon jöttek. Tehát ez a szegénységnek abban teljesen igazad, hogy egy jogos következménye, tehát a katonai huntának, hogy nehezen kiszámítható, és nem nagyon jöttek, és hát ezzel gyakorlatilag az országnak a fejlődése az korlátozott. Hozzá kell tenni, hogy ők azért 5-6%-os GDP növekedést tudnak produkálni, de ugye hát ez mindig arra kérdés, hogy honnan, milyen mélyből. Ők a következő 20 évben is tudnák ezt hozni, ha így folytatják, hogyha egy kicsit tizez, de a történelem nem azt mutatja, hogy a stabilitás felé haladnának, és egyébként annyira nem fontos stratégiai helyen fekvő ország, tehát ez a India-Kína között, ahogy én a Botontól tanultam, ilyen ütköző államnak ilyen lenni nem túl szerencsés. Tehát, és ők szerintem tipikusan az, majd fogjuk, nem most Bangladesh nyilván nem téma, mert nem, az nem ázsiai ország, de ők az ázsiai országban egy csodám is egyébként, hogy bevették őket, de hát ők nagyon problémásak. Most az adórendszerük is ilyen, nem egy korszerű adórendszer, és azt nem mondom, hogy sok mindent meghatároz, mert látjuk, hogy szerintem a burmai vagy a myanmari fekete gazdaság az egy külön téma lehetne önmagába. Áfájuk nincsen, de helyette van egy 8%-os, tehát átlagban 5%-os, a 8%-os kereskedelmi adó, amit a vállalkozások fizetnek, tehát nem így a magánszemélyek, azért ez egy nagy különbség. Akkor a társasági adójuk az 25%, és hát ott igazából helyi adójuk nekik sincsen, és az SZIA-juk is sávosan megy föl 25%-ig progresszíven, de aztán különböző ilyen 10%-os kedvezményük van. De én azt látom, hogy ez az adórendszer, ez egy nagyon vékony adórendszer. Sok az állami kézben lévő iparág, tehát én úgy gondolom, hogy az állam nem elsődlegesen az adókból. Nyilván az adó náluk a GDP 13,5%-át teszi csak ki, ami szintén rettentő alacsony, tehát mi 34 körül vagyunk, 35. Tehát ebből olyan sok minden nehéz föntartani, de egy elég komoly hadsereget tartanak fönn, ami meg én úgy gondolom, hogy az állami bevételek döntő hányad az állami iparból van. Tehát nagyon sok iparáguk állami kézben van, bányaipartól kezdve, és így tovább, tehát a nehéziparnak egy része energia, és ebből tudja föntartani magát, azt hiszem, hogy közel 300-es hadsereg, ami egyébként elég fejlett, tehát ezért van az, hogy ők a hatalomhoz tudnak jutni, és hát gyakorlatilag ezt föntartják. Hát ennyit lehet nagyjából Burmáról tudni, tele van egyébként buddhista emlékekkel. Én mikor ránéztem a fővárosra, meg egy-két ilyen városra, mindenhol ilyen a szegénység ellenére hatalmas arany.
Igen, ez a Naipido főváros, vagy más néven, ahogy te is mondtad, Naipido, az lényegében egy újonnan épített valamilyen tipikus ilyen monumentalista, ilyen bizonyítványváros, mondjuk úgy, hát ugye a klasszik az Rangún, és Bagó. Hát tök érdekes, hogy pont Rejtő Jenő születésnapja is van, hiszen, ahogy hallgatóink is felhívták a figyelmet, az Elveszett cirkáló is Rangún környékén játszódik, többször előfordul benne.
Igen.
Úgyhogy...
Kreatív volt az öreg.
Igen. Úgyhogy majd megyünk tovább akkor ezzel az ütköző ország tematikával, és megnézzük, hogy Boton mit tud erről mondani. Köszönjük szépen, Zoli, az információkat.
Munkát, szép napot, szia!
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, az ASEAN országok közül Burmába vagy Myanmarba látogatunk el.
Folytatódik az Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.
És itt is van velünk dr. Feledi Botont, külpolitikai szakértő a vonalban. Szervusz!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Ja, jó reggelt!
Hát itt Zoli már utalt rá, hogy nincsenek túl jó bőrben a burmaiak. Direkt mondom így, hiszen ugye 62 óta van ez a katonai hunta, akik ezt úgy döntöttek, hogy Myanmarra nevezik át az ország nevét?
Így van, igen, egészen picike megszakításokkal. Alapvetően azért egy katonák által uralt területről van szó. Ennek egyébként földrajzilag azért elég érthető a léte. Ugye egyrészt az ország belül is borzasztó tagolt, tehát a rohingyákról mindenki hallott, de képzeljük, hogy 100-120 ilyen típusú különböző milícia, paramilitáns grup és egyéb szakadármozgalomban, aki ellen ugye folyamatosan zajlik a belső háború egységesítés. Itt különböző listák vannak, nyilván ezen a muszlimok az alapvetően buddhista többségi országban mindig a legkedvezőtlenebb helyen vannak. Tehát van egy belső tagoltságcsépesés, és hát emellett pedig ugye Kínával egy közel 2000 kilométeres határunk van, Indiával is éppen határosak, ugye Bangladessel szintén, tehát egy olyan helyszínen vannak egyébként elképesztő erőforrások fölött, ahol azért az érdeklődés nagyon nagy. Most éppen ezért egy kifejezetten izgalmas ritmus az, hogy a nyitás, ami megindult Siukinak, a Nobel békedíjas hölgynek a vezetésével, akiről szintén hallottunk a Rohingya botrány kapcsán is, hiszen ott nem állt ki a rohingyák mellett, és azért a nyugati sajtóban az imázsa érthetően nagyon-nagyon megromlott. Mégis ő volt az, aki még mindig tartotta a civil kormányzatban és a demokrácia lopakodó bevezetésében a hitet. Na most ő az, akit a február 1-es puccsal, puccs előtt néhány órával már elszállítottak, azóta különböző vádpontokban, egy titkos perben, azóta se láttuk soha, tehát nem jelent meg sajtóban, nincs róla hír. A katonaság megvádolta, többek között walkie-talkie-t találtak a házában, és hát ez ugye idegen gyártású kommunikációs eszköz használata vádpontot jelenti. Nyilván egyébként korrupció, innen más is találtak, ugyanígy a pártjának számos vezetőjét elvitték. Ugye, hogy tehát ennek a forradalomnak a logikája az volt, hogy a katonaság is rájött, hogy egyszerűen Kína bizonyos szempontból túlságosan befolyásos lesz. Tehát a katonai hunták ellen a nyugat folyamatos szankciókat tartott életben a 2000-es évekig, és ez egyszerűen kiszolgáltatta az országot Kínának. Most egyébként hagyományosan versenytársak vagy ellenfelek voltak amúgy is ebben a régióban, és Kína pedig amúgy is nagyon erősödött, tehát az volt a hunta logikája, hogy egy picit elkezdenek nyitni nyugat felé, ekkor fogadtak el új alakot már 2008-ban, ami lehetővé tette ezt a későbbi folyamatot, demokratizálódás irányába. Pont azért, hogy ellensúlyozzák ezt a befolyást. Na most ez az, ami egyébként világpolitikailag nem változott meg, mint környezet. Tehát kérdés, hogy mitől ijedt meg ez a katonaság. Ugye az a 2008-as alkotmány is már úgy volt összerakva, hogy a katonáknak véletlen mindig volt 25 kézzel kinevezett embere a megfelelő törvényhozói testületekben. Ugye a mostani kormányban is a pucsvezető katonának volt joga kinevezni bizonyos minisztereket, például akik a rendőrségért vagy a határvédelemért feleltek. Uh-huh. Tehát, hogy be volt építve minden garancia. Igazából ilyen értelemben nem volt okuk félni. Mégis kihúzták ezt a dugót a falból, és hát most látjuk már, hogy egészen brutálisan kezdték el megtorolni a tüntetéseket, amik ugye milliós nagyságrendben kezdődtek el február 1-től. Ugye ezek tényleg nagyon komoly tüntetések, és azért megint látszik, hogyha 21. században vagyunk. Tehát ezek a tüntetők már most megtanultak füstbombákat gyártani az internetről, már most tudjuk, hogy egyébként a dzsungelben tréningeznek a katonákkal szembeni műveletekre. Tehát ezek a fiatalok azért a Majdan tér, a Belarus tüntetések, tehát hogy azért az, ami régen volt, hogy vannak terrorista kiképző táborok közel-keleten a 60-as években, amit a Fekete Kéz elkezdett annak idején, és aztán az IRA meg az ETA is oda jár gyakorolni, ugye ez most már az interneten megy. És egy egészen durva összecsapás látszik kialakulni, amit komolyan vesznek bizonyos kisebb csoportok, élveznek társadalmi támogatást, plusz az egész rátevődik erre a több, mint szétforgácsolódott országra, ahol amúgy is elképesztő hagyománya van ezeknek a kisebb fegyveres csoportoknak és az ő működésüknek. Tehát egy nagyon durva konstelláció van, igazából nem nagyon látszik, hogy ez hogyan tudna békésre fordulni. Maga a katonaság azt mondja, hogy február 1-hez képest egy év múlva majd tartanak választásokat, hogyha ez a szükségállapot, amiben rendezik a demokratikus intézményeket, véget ér. Hát ugye ezeket szokták a legkevésbé elhinni a huntáknak, hogy majd az egy év múlva akkor mi történik. Úgyhogy egyelőre itt tart az ország, és nem látszik, hogy hogyan változna, mert hogy pont a demokratikus időszakot, amiért bevezette a hunta, egyébként a kínai befolyást ezzel nem sikerült kivezetni, bár megjelentek ugye a nyugati beruházások, megjelentek azok a ruhagyárak és minden más, amiről hallunk, hogy most leállítják a termelést, vagy felfüggesztik a tevékenységet. Tehát ez a kiegyensúlyozás most biztos, hogy egy komoly bicsaklást szenved el, hiszen ezek a cégek azért bővíteni aligha fognak itt, még ha meg is tartják a jelenlétüket.
Mi a helyzet a rohingyák helyzet, szituáció? Ugye régen nem hallottunk róluk, a pandémia hírei sok mindent elsöpörnek, de az egyik legkeményebb népirtás zajlott itt.
Így van. Tehát a rohingya történet az egy időszakosan visszatérő, egyébként hasonló méretű megtorlással, tömeges nemi erőszakkal, üldözéssel járó epizód Burma és Myanmar történetében. Tehát ez gyakorlatilag a 60-as évektől megy végig, ugye akkor döntötte már az első katonai huntát felállító tábornok, hogy ők nem lesznek állampolgárok, tehát ők nem is kaptak soha, ők mindig is ugye kvázi vagy külföldiek, aztán később hontalanok lettek, tehát semmilyen regisztrációval nem rendelkeznek. Tehát ugye ez a kódolt része annak, hogy hogyan dehumanizálunk egy csoportot. És akkor erre rátevődik még a vallási réteg is. De ugye, tehát ha megnézzük a burmai térképet, tényleg mindenütt ilyen kis pöccsöcsék vannak, ahol látni azt, hogy milyen nevű felszabadítási frontok küzdenek az elmúlt 50 évben folyamatosan. Tehát a rohingyákról hallottunk, hogy a határmenti területen vannak, el tudtak menekülni, ilyen szempontból volt hova, és tényleg nagyon brutális volt a ellenük való fellépés. De ez már a talán a negyedik ilyen nagy hullám volt. Uh-huh. És hát nem mondhatjuk azt, hogy az utolsó. Ráadásul ugye Bangladesh sem egyszerűen fizikailag nehezen tudja felszívni ezt a tömeget, még akkor is, hogyha vallási értelemben szolidárisak, nem nagyon lehet ellátást biztosítani hirtelen ennyi.
Már 1 millió ember van ott, ahogy olvastam, legutóbb az ENSZ küldött egy adag pénz, de hát 14 millió dollár, nem tudom, hogy mire elég, vagy meddig.
Igen, hát szóval ezek tényleg csak szépségtapasztok egy nagyon-nagyon csúnya és nagyon hosszú történeten, és ugye csak, hogy érezzük megint, tehát ugye Hágában elindult erről egy eljárás, ott megjelent Szuki is, de hogy maga, tehát hogyan gondolkozik egy katonai hunta, amikor ugye felállítják a Nemzetközi Büntetőbíróságot, hát most már több mint 20 éve, akkor ugye mindenki azt gondolta, hogy na ez majd elrettentő lesz, és tulajdonképpen itt működik egy paradox hatás. Mert ugye amint megtudja ezt egy hunta vezetés, hogy hoppá, bíróság elé kerülhetek, még kevésbé érdekel átadni a hatalmat, hiszen akkor utána özönvíz alapon, akkor biztos elrángatnak majd a bíróság elé, inkább akkor itt maradok halálomig. A tábornok, aki átvette most a hatalmat, ugye elvileg nyáron nyugdíjba ment volna. Tehát eléri a korhatárt. Ehhez képest most inkább egy ilyen részben alig, hanem a személyes ambícióira építő hatalom átvétel történt. Tehát valami egészen elképesztő, ami történik, úgy, hogy tényleg ők növekedtek a leggyorsabban a régióban, tehát lett volna hová fejlődni a továbbiakban. És hát van 10 év, tehát tulajdonképpen, ha most a magyar hallgatók fejével gondolkozunk, akkor gyakorlatilag szinte, hogyha az Orbán korszakra gondolunk, 2010 óta, ugye egy picivel korábban indult az átalakulás Burmában, tehát van egy generáció, most már egy több mint 10 évnyi fiatal generáció, aki ebben nőtt föl. És ezt nem szabad alábecsülni. Tehát ennek a hatását, hogy ők ott Burmában láttak valamit, amit nem akarnak feladni, nem akarnak elengedni. Egyébként ez milyen érdekes lenne magyar politikai szociológia szempontból is, hogy itt is van egy generáció, aki most már egy állandó kormányzattal nőtt föl. Tehát, hogy ezeknek a hatását nagyon nem szabad lebecsülni. Most a nyugati kormányok nyilván bejelentettek egyéb szankciós lehetőségeket, azért ebben már senki nem hisz igazán, hogy ezek a nagyon hatékony dolgok.
Még méretes elnyebennyéket, amivel nincsenek előrébb sajnos.
Hát meg igen, nincs ott talán semmi más egy pár járdekövön meg Rubinon kívül, ami miatt érdemes lenne ott így nagyon erőlködni. Úgyhogy talán ez a nagy tragédiája többek között a rohingyáknak is.
Igen, tehát amikor azt, tényleg záró gondolat, meg amikor látjuk ezt az R2P nevű tüntetési feliratot, ez ugye a Responsibility to Protect, tehát ez az ENSZ-nek a klasszikus felhívása, hogy gyertek, felelősségetek van megvédeni. Ugye ez teremtett már beavatkozást, jogalapot beavatkozásra korábban, amikor az ENSZ-ben éppen aktivista korszak volt, Kína még nem volt olyan erős, az oroszok meg éppen hidegháború után voltak, mondjuk ugye ez egy rövid periódus volt, ugye ez most messze nem ilyen egyszerű, és Kína látszik, hogy itt is még annyira nyilatkozatok szövegezését is a biztonsági tanácsban gondosan felügyeli, hogy azért hogyan vannak megfogalmazva a kritikák.
Hát nem túl szinte.
Sok rossz hír fog még érkezni onnan, én attól tartok. De hát köszönjük szépen, Botond, hogy beszélgettünk erről az országról és a helyzetükről. Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot!
Köszönöm szépen nektek is, hallgatóknak is!
Szia! Dr. Feledi Botond külpolitikai szakértővel beszélgettünk így a második körben Myanmarról.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez.